Ami segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet. Az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Drága édesatyánk, hálásak vagyunk neked ezért a mai délelőttért. Hálásak azért, hogy a legnagyobb kiváltságban lehet részünk, téged hallgathatunk. Mert neked van ezen a mai délelőttön is hozzánk szavad. És adorunk, hogy áron is megvegyük ezeket az alkalmakat. Adorunk, hogy megbecsülhessük a lehetőséget, és adorunk, hogy felértékelődjön bennünk az, hogy mi téged hallgathatunk. Urunk, olyan jó lenne, hogyha ezen a környéken oly sokan megbecsülnék a lehetőséget, hogy még lehet igét hallgatni, még lehet közösségbe járni. Olyan jó lenne, ha minél többen élnének ezzel a lehetőséggel, és valóban felértékelődne bennük az, hogy micsoda kiváltság a te szavadat hallgatni, micsoda kiváltság téged megismerni, és micsoda kiváltság veled élni ebben a világban. Urunk, kérünk, hogy te, aki ma szólni szeretnél hozzánk, készítsd a mi szívünket, hogy valóban ne csak a fülünkig, hanem egészen a szívünkig jusson, és hogy hasonl ránk az ige, hasonl a mi életünkre, gondolkodásunkra, hasonl ránk, és legyenek látható jelei annak, hogy mi az élő Isten szavát hallgatjuk. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet Isten szent lelke megiratott számunkra, és amelyet megírva találunk Jób könyvének 14. fejezetében, az első verstől a 17. versig a következőképpen. Az asszonytól született ember rövid életű, tele nyugtalansággal. Kihajt, mint a virág, majd elfonnyad, árnyékként tűnik el, nem marad meg. Még az ilyen embert is rossz szemmel nézed, engem is törvénybe idézel. Van-e tiszta ember tisztátalanság nélküli? Nincs egyetlen egy sem. Ha megvannak határozva napjai, ha számon tartod hónapjait, ha határt szabtál neki, amit nem léphet át, akkor légy hozzá elnéző, hogy békén lehessen, és legyen annyi öröme, mint egy napszámosnak. Még a fának is van reménysége. Ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban csonkja, a víz illatától kihajt, ágakat hoz, mint a csemete. De ha a férfi meghal, lehanyatlik, ha az ember kimúlik, hova lesz? Elfogyhat a víz a tengerből, a folyó kiszikkadhat, kiszáradhat, de az ember nem kell föl, ha egyszer lefeküdt. Az egek elmúltáig sem ébrednek föl, nem serkennek föl alvásukból. Bárcsak elrejtenél a holtak hazájában, ott rejtegetnél haragod elmúltáig. Kiszabnád időmet, azután újra gondolnál rám. Ha meghal a férfiú, életre tud-e kelni? Akkor egész küzdelmes életemen át is tudnék várni, míg csak be nem következik a fordulat. Szólnál hozzám, és én válaszolnék, kívánkoznál kezed alkotása után. Akkor még lépteimet is megszámlálnád, de nem tartanád számon vétkemet. Zacskóban volna lepecsételve minden vétkem, és eltörölnéd bűneimet. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretett testvérek! A mai nappal, Szent Háromság ünnepe utáni 24. vasárnappal bekanyarodtunk a finisbe. Egyházi esztendő utolsó napjaihoz, vasárnapjaihoz értünk. Ítélet, reménység és örök élet vasárnapjaival befejeződik az egyházi esztendő. Mai vasárnapunknak a témája nem könnyű. Évente egyszer jön elő ez a téma, az ítélet. Az ítélet vasárnapja van ma, és Isten egy olyan arca tárul elénk, amelyről kevésbé szeretne tudomást venni az ember. Egy olyan tulajdonsága kerül előtérbe, amellyel az ember nem szeretne találkozni, szeretné elkendőzni. Az ítélő Isten arca. Sokan csak a szerető Istent szeretnék látni, hirdetni, sokan csak a szerető Istenről szeretnének hallani, aki minden bűnt megbocsát, ő elnéző, ő szemet huny dolgok felett, meg lehet vele beszélni, el lehet mutyizni. Sokan úgy gondolják, hogy amit megszoktak ebben az életben, hogy mutyiznak, hogy mismásolnak, hogy boltolnak, hogy üzletelnek, seftelnek, azt megtehetik az Istennel is, és minden következmények nélkül élhetnek és tehetnek dolgokat. Sokan a türelmes, a kegyelmes Istenről prédikálnak, beszélnek, a türelmes, a kegyelmes Istent viszik előtérbe, a szerető Istenben hisznek, de nem veszik komolyan, hogy Isten türelme véges. Isten türelme véges. És tudjuk, hogy Isten türelmes és hosszú tűrő, ami igaz. De nem lehet játszani az Istenek a türelmével. Nem lehet visszaélni az Istenek a türelmével. Vannak, akik úgy gondolják, hogy Istennek az a dolga, hogy megbocsásson, és ezért szemtelenül követnek el bűnöket. Hiszen Isten úgyis majd megbocsát, nem igaz? Gondolják. Isten türelme nagy, de véges. Isten türelmes, de türelmének egyszer vége lesz, ahogy ezt Jób könyvében olvashatjuk a 33. fejezetben, pedig Isten szól egyszer vagy kétszer is, de nem törődnek vele, nem ügyelnek rá. Szóval, drága testvérek, Istennel nem lehet játszani. Nem lehet Istennel szórakozni. Legalábbis következmények nélkül nem. Igenis, a szerető, kegyelmes Istennek van egy olyan oldala, hogy ő ítélő Isten, hogy fog tartani ítéletet. Jobb egy olyan Isten képét tárja elénk, aki egy mindent számon tartó és számon kérő Isten, aki nem akar felejteni, és erről beszélnek mások is, olvashatjuk a Mózes 5. könyvében, vagy a Jeremiás könyvében, vagy Hósás prófétánál. Ezt olvassuk, hogy de el van ez téve nálam, lepecsételve kincstáramban. Enyém a bosszú és a megtorlás. Amikor megtántorodik lábuk, mert közel van vesztük napja, és siet, ami rájuk vár, bizony ítél az Úr népe ügyében. Vagy Jeremiás ezt írja, Júda vétke föl van írva vasból készült íróvesszővel. Vagy Hóseás próféta azt mondja, össze van gyűjtve Efraim bűne, el van téve a vétke. Szóval, drága testvérek, Isten nem olyan, aki nem akar tudomást venni a bűnökről. Istennél nem lehet elkendőzni dolgokat, nem lehet lebratyizni, nem lehet leseftelni, Isten nem lehet megfizetni, Isten nem lehet kifizetni. Ne játszatok az Istennel, drága testvérek! Ne játszatok! És vegyétek nagyon komolyan, hogy ma, amikor ítélet vasárnapja van, akkor Istennek egy olyan arcát szeretném megmutatni, hogy Isten ítélő Isten. Hogy Istennel nem lehet játszani. Ő nem haver. A a bűnök területén meg pláne. Ebben a részben nem a könyörülő Istenről beszél Jobb, hanem arról, aki ítéletet tart, aki számon kér, aki behajt. Mi úgy szeretjük elromantikázni Istent, szeretünk a naplementésben ott álló szerető Istenre gondolni, aki mosolyával elolvasztja az embert, az őszülő loboncos hajával, piros mozgás arcával kegyelmet és irgalmat sugároz. Ezt felejtsük el, és ezt felejtsétek el. Ne romantikázunk Istennel, ne játszunk vele, hanem vegyük nagyon komolyan, hogy ő a meg nem bánt bűnöket számon tartja, e fölött a világ fölött ítéletet tart, és igenis van kárhozat, és van pokol. Ahogy olvashattuk itt, éppen a liturgiában hangzott el, hogy mindannyiunknak meg kell állni a Krisztus ítélő széke előtt, és számot kell adni arról, amit a testben tettünk, akár jót, akár gonoszat. És a meg nem bánt bűnökért Isten meg fog ítélni. Ítéletet fog tartani. És higgyétek el, hogy van kárhozat, hogy van pokol. Hát ha csak abból indulunk ki, hogy hát ez az egész világ felemészti a tűzzel, hogy poklok poklát éljük át ebben a világban. Hát nézzétek meg, ez a világ hol tart. Lelkész kollégám éppen ma reggel küldött nekem egy e-mailt. Isten azt a szolgálatot helyezte a szívére, hogy járja az iskolákat, felvilágosítást adjon az abortuszról. És reggel végignéztem ezt a PowerPointot, amit készített, és hát bevallom őszintén, hogy ez a poklok-pokla. Poklok-pokla. És bocsánat, hogy ezt mondom, de van pofájuk az orvosoknak az esküt elmondani, és aztán kivégezni azokat a gyermekeket. Ma Magyarországon a 24. hétig, én ezt nem tudtam, én 12-ben gondolkodtam, 11-12-ben, 24. hétig abortuszt el tudnak végezni. Ha például fogyatékkal él a gyermek, akkor 24. hétig kivégzik. És mutatták a folyamatot. Hát senkinek nem kívánom. Hogy az az érző piciny magzat, az mit él át, amikor kihúzzák a lábát, szépen végtagonként. És akkor ez csak a méhen belüli pokol. Hát mi pokol van itt ebben a világban? Poklok poklát élik át éppen most Moszulban, Aleppóban is lehetne sorolni. És hányan vannak családok, akik a poklok poklát élik át? És akkor megkérdőjelezik, hogy lesz majd pokol a halál után, amikor már itt sokszor a poklok poklát éljük át. Higgyétek el, drága testvérek, ezek komoly dolgok, és nem lehet ezekkel a dolgokkal játszani. És sokan úgy gondolják, hogy el lehet menekülni Isten elől. Ámosz próféta olyan döbbenetesen fogalmazza ezt meg, olyan döbbenetes, amikor Isten elmondja azt, hogy emberek azt gondolják, hogy el lehet menekülni. Ámosz így ír, nem tud elfutni közülük senki. Nem fog megmenekülni közülük senki. Ha a holtak hazájába hatolnak be, onnan is kiragadja őket a kezem. Ha az égbe mennek föl, onnan is lehozom őket. Ha a Kármel tetején bújnak el, ott is felkutatom és megragadom őket. Ha a tenger mélyére rejtőznek előlem, parancsomra ott is megmarja őket a kígyó. Még ha fogságba mennek is ellenségeik előtt, parancsomra ott is megöli őket a fegyver. Szemmel tartom őket, de vesztükre és nem javukra. Ha az Úr, a seregek Ura megérinti a földet, megrendül az, és gyászol minden lakója. Nem ér el minket, és nem talál ránk a veszedelem, gondolják emberek. Dehogy is nem, drága testvérek. Nem lehet Isten elől, az ő ítélete, az ő számonkérése elől elmenekülni. Tudjátok, nagyon szomorú, hogy Istent mennyien nem veszik komolyan, és mennyire szomorú, hogy Istentől nem félnek. Hogy mennyire nem vesznek tudomást róla, röhögnek, bocsánatot kérek az erős kifejezésért, de röhögnek, elviháncolják az egész életüket, beleszórakozzák magukat a halálba, a kárhozatba, és nem veszik észre, hogy az ítélet, a halál és a kárhozat hazájában fognak kikötni. És lehet azt mondani, hiszen volt már, aki ezt mondta, milyen szeretetlenség tőlem, hogy én erről beszélek. Na de drága testvérek, éppen az a szeretetlenség, hogyha engedjük az embereket a halálba, meg a kárhozatba. Hát szeretetlenség az, egy kép jut eszembe, amit le is forgattak egy ilyen filmen. Szeretetlenség az, hogyha valakinek a lába beragad a váltóba, és oda megy az ember, és kiszakítja a lábát, eltöri a bokáját, csak hogy az életét mentse. Hát nem így élünk ebben a világban, hogy a bűn váltójába beleszorult az ember, megkötözött, fogva tartja. Hát szeretetlenség az, amikor az ember ki akarja ragadni onnan. Dehogy szeretetlenség. Szeretetlenség az, ha eltörik a bokája. Dehogy szeretetlenség. Hát Jézus mondja, azt mondja, hogy ha te kezed visz a kárhozatba, vágd le. Jobb neked fél kéz nélkül inkább az üdvösségbe lenni, mint éppen egészségesen ott lenni a kárhozatban. De hogy szeretetlenség, drága testvérek, hanem őszintén erről kell beszélni, mert elviháncolják az emberek az egész életüket, és aztán ott fognak kikötni, ahol egyébként nem szeretnének. Nem szeretnének. Tudjátok, sokszor az van bennem, hogy olyan szent megrázással szeretném emberek tudomására hozni, hogy nem játszhatsz az Istennel, mert véged lesz, mint a botnak, ahogy szoktuk mondani. Véged lesz. Olyan szent megrázással szeretném tudomásukra hozni az embereknek, hogy nem lehet játszani az Istennel, mert komoly következményei lesznek. És tudjátok, nem veszik észre. Nem veszik tudomásul, hogy Pál apostol is felteszi a kérdést ott a római levélben, ott a római levél második fejezetében olyan döbbenetes, amikor megkérdezi, hogy vagy megveted jóságának, elnézésének és türelmének gazdagságát, és nem veszed tudomásul, hogy téged Isten jósága megtérésre ösztönöz. És tudjátok, megvetik. És nem akarják észrevenni, és nem akarnak tudomást venni róla, mert nem akarják tudomásul venni. És majd csodálkoznak, hogy ők nem hallották, ők nem tudták, de tudták ők nagyon jól. Tudták. És drága testvérek, ti is nagyon jól tudjátok. Tudjátok. Csak nem akartok szakítani azzal az élettel, mert kényelmesebb így élni, mint meghozni azt a döntést, hogy Uram, bocsásd meg a bűneimet, és szeretnék innentől kezdve másképpen élni. Kényelmesebb hagyni mindent úgy, ahogy volt, mert megszoktuk már, meg hát már így élünk évek, évtizedek óta. És nem akarnak tudomást venni emberek erről. És nem akarnak hallgatni az élő Isten szavára, és majd az ítélő Istennel kell majd egyszer ezeknek az embereknek farkas szemet nézni. Hadd mondjam el, mindannyian az ítélő Istennel fogtok majd farkas szemet nézni. És higgyétek el, hogy ott kőkövön nem marad. Ha valaki az ítélő Istennel találja szembe magát, ott kőkövön nem marad. Pedig Isten hány alkalommal figyelmeztette az embert, és figyelmezteti most is. Olvashatjuk a Prédikátorok könyvében, a 11. 12. fejezetében, vagy olvashatjuk Jeremiás próféta könyvének 25. fejezetében. Olyan döbbenetes, amikor azt mondja a Prédikátor, örvendez ifjú, még fiatal vagy. Légy jókedvű ifjúságod idején, és élj szíved vágya szerint, ahogy jónak látod. De tudd meg, hogy mindezekért Isten megítél téged. meg fog ítélni. Vagy a 12. fejezetben, mert Isten megítél minden tettet, minden titkolt dolgot, akár jó, akár rossz az. Hányan próbálják eltitkolni? Úgy gondolják, hogy ami a hálószoba falain belül történik, azt senki nem látja. Ne legyünk ennyire buták. Hát az igében egyértelmű. Minden titkolt dolog. Minden. Vagy hogy olvashatjuk az igében, nincsen olyan titok, ami napvilágra ne kerülne. Hát úgy gondolod, hogy ha emberek előtt el tudod titkolni, akkor majd Isten előtt elfogod. Az ítélő Isten előtt. Aki a szíveknek a vizsgálója. Aki lát mindent, a vesédet, a működésedet, a gondolataidat. Hát úgy gondolod, hogy el lehet titkolni előle. Drága testvérem, az ítélő Isten előtt semmit nem lehet eltitkolni. Nem lehet. És ezért mondja Isten ott Jeremiás prófétán keresztül, mert pere van az Úrnak a népekkel, megítél minden embert, a bűnösöket kardérre hányja. Így szól az Úr. Vegyétek komolyan, drága testvérek, hogy Isten ezt nem árul zsákba a macskát, ezt komolyan mondja. Meg fogja ítélni. És akkor itt gondoljuk, hogy majd el lehet mutyizni. Mert te hozzászoktál, hogy egész életedben mutyizol, akkor gondolod, majd Istennel is leülsz mutyizni. Dehogy is. Isten igazságos Isten. Isten nem hagyja a bűnt megtorlás nélkül. És a megbánt bűnöket, és majd mindjárt elől lesz szó, ő azt a háta mögé veti. De aki visszaél az Isten türelmével, jóságával, visszaél az Isten kegyelmével és szeretetével, azt Isten nem hagyja büntetés nélkül. Ezt vegyétek nagyon komolyan. És tudjátok, drága testvérek, kényelmesebb lenne nem tudomást venni az ítélő Istenről. De tudjátok, Isten engem nem azért hívott el lelki pásztornak, hogy a ti kényelmetekről gondoskodjak. Isten nem azért hívott el engem lelkipásztornak, hogy én a ti kényelmeteket megteremtsem, hanem azért, hogy arról az Istenről beszéljek, aki elé készülünk megállni mindannyian kivétel nélkül. Nekem nem a magam és nem a ti kényelmeteket kell megteremtenem, hanem nekem az élő Istennel kell szembesítenem benneteket és magamat. És az ítélet vasárnapján ezzel szembesülnünk kell. Tudjátok, nincsen szomorúbb annál, amikor a hívők kényelmesek. És kényelmesebb szemet hunyni bűnök felett, kényelmesebb úgy maradni, ahogy voltunk, kényelmesebb a megmaradt mederben csorgatni az életünket, és azok, akik így csorgatják az életüket, higgyétek el fognak vérezni. El fognak vérezni. És ezért tudom, hogy kényelmetlen erről az Istenről hallani. Én tudom, hogy kényelmetlen. De az életben maradásunk miatt kell beszélni Istennek erről az arcáról. Az életben maradásunknak a záloga pedig nem más, mint Jézus Krisztus, akin az ítélő Isten végrehajtotta az ítéletet. Ezért tehát két dolgot kell látnunk. Vagy rajtad hajtja végre az ítéletét, vagy elfogadod, hogy helyetted Jézuson hajtotta végre az ítéletet. Ez a kettő létezik. Nincs más. Amíg nem fogadtad el Jézus Krisztust, amíg nem rendezted vele a bűneidet, nem rendezted vele az életedet, addig az ítélet rajtad van. Téged kér számon. Ha rendezed Jézussal az életedet, akkor elfogadod, hogy a te bűneidet, azoknak büntetését Jézuson hajtotta végre. Értjük a kettő között a különbséget? Hogy mindaddig ítélet alatt vagyunk, amíg nem fogadjuk el, hogy a mindenható ítélő Isten Jézus Krisztuson hajtotta végre az ítéletet. Amit egyébként rajtad kellene, meg rajtam kellene végrehajtani. Azt ő megtette az ő fián Jézuson. És ezért a golgotai kereszten történtek, az nem más, mint Isten ítéletet hajtott végre. Volt egy tárgyalás a világtörténelemben, volt egy ítélethozatal, és volt egy ítélet végrehajtás. És a világtörténelem ebbe belerendült. Mert Isten ott a golgotai kereszten ítéletet hajtott végre. Amikor Jézus azt mondja, figyeljetek, amikor Jézus azt mondja, hogy éli, éli, láma szabaktáni, azaz én Istenem, miért hagytál el engem, akkor ez egy ítélet. Hogy Isten ítéletet hajtott végre az ő fián, és elhagyta az ő fiát, érted meg értem. Bele se gondolunk, hogy milyen ítélet ez. Bele se gondolunk. De ha ez neked nem kell, ha ezt elutasítod, akkor Isten kénytelen az ítéletet rajtad végrehajtani. Kénytelen a bűneid büntetését rajtad számon kérni. De tudjátok, mi az evangélium? Hogy a te bűneidet Jézuson kérte számon. Amiért neked kellene bűnhődni, azért Jézus bűnhődött. Hogy Isten ítéletet hajtott végre a golgotai kereszten, és akkor te neked van merszed azt mondani, hogy nekem így kényelmes. Nem veszed észre, hogy gyalázod, hogy taposod az Isten megváltói munkáját. És ezért Isten ezt a két utat kínálja fel az ember számára. És ezen a mai délelőttön számodra is, ahogy több helyen olvassuk, de én csak Mózes 5. könyvének 30. fejezetéből ragadtam ki egy igét, figyelj erre az igére. Vésd a szívedbe. Az életet és a halált adtam eléd. Az áldást és az átkot. Válaszd azért az életet, hogy élhess. Szóval vagy elfogadod, hogy az ítélő Isten az ítéletet Jézuson hajtotta végre, hogy életben tartson téged, vagy mindenről tudomást nem véve, az ítélő Isten kénytelen lesz majd rajtad végrehajtani az ítéletet. Az ítélet mindenféleképpen, az ítéletet mindenféleképpen végre fogja hajtani. Azt nem lehet megspórolni, de tudjátok, mi a kérdés? A kérdés az, hogy az ítéletet kin. Az ítéletet kin. És ezért szeretnék nektek arról beszélni, hogy válasszátok az életet. Válasszátok az életet. Ahogy az ige is mondja, egy felszólításban, egy imperatívusban Isten azt mondja, azért válaszd az életet, hogy élhess. Hogy válaszd Jézust, hogy ne élj ítélet alatt. Válasszátok azt, hogy az ítélő Isten az ő drága fián, Jézus Krisztuson hajtotta végre az ítéletet. Fogadjátok ezt el, és éltek, és akkor nem mentek ítéletre. Ahogy Jézus fogalmaz, János evangéliumának 3. és 5. fejezetében ezt olvashatjuk, figyeljetek! Azt mondja, hogy mert nem azért küldte Isten a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön általa a világ. Aki hisz benne, az nem esik ítélet alá. De aki nem hisz, az már ítélet alá esett, mert nem hitt az Isten egyszülött fia nevében. Vagy az 5. fejezetben bizony-bizony mondom nektek, aki hallja az én igémet és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van, sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életre. Szóval, drága testvérek, kedves gyülekezet, van egy hely, amely menedék lehet számodra. Jézus mögé, a kereszt mögé bújhatsz. Az okoskodásod mögé, a bűneid mögé, a beszéded mögé, a mutyizásod mögé ne bújj. Mert ott utolér az ítélet. Egyetlen hely van, ahová bújhatsz, az a kereszt mögé. Jézus mögé be lehet bújni. És szeretnélek ezen a mai délelőttön benneteket hívni Jézus mögé. Oda Jézushoz. Hogy egy gyönyörű szép versünk is fogalmazza, hogy ma még lehet, ma még szabad, borulj le a kereszt alatt. Szeretnélek ma Jézus mögé hívni benneteket. Engedd, hogy az ítélő Isten és közéd odaálljon Jézus Krisztus, akin közel 2000 évvel ezelőtt végrehajtotta az ítéletet a te bűneid és az én bűneim miatt. Válaszd az életet, válaszd Jézust, és élni fogsz. Ha mást választasz, akkor azt kéred, szó szerint, ha mást választasz, azt kéred, hogy Isten rajtad hajtsa végre az ő ítéletét. És higgyétek el, annak szörnyű következményei lesznek. Amit többször mond Jézus az evangéliumokban, és ott lesz sírás és fogcsikorgatás. Nem így fogja csikorgatni az ember a fogát. Az egy rettenetes dolog. Pál apostol azt mondja, hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni, hívőként is. Aki nem döntött Jézus Krisztus mellett, annak egyszerűen az egy borzalom lesz. Az egy borzalom. És szeretnélek ezen a mai délelőttön oda Jézus mögé hívni. Jézus mögé, és enged, hogy az Atya és közéd odaálljon Jézus. És aki hisz Jézusban, az nem esik ítélet alá, hanem annak örök élete van, és az ítélő Isten számára kegyelmes Isten lesz. Az meglátja az Istennek a másik arcát, a kegyelem arcát. És ezért mondja Pál apostol a Római Levél 8. fejezetében, aki saját fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta. Szeretném az ítélő Isten arca mellett bemutatni Jézus Krisztuson keresztül a kegyelem arcát. Te Isten melyik arcát látod? Még az ítélő Isten arcát, vagy a kereszt mögül a kegyelmes Isten arcát? És drága testvérem, legyen ez egy olyan kérdés, ami ne maradjon költői, hanem válaszolj erre a kérdésre őszintén. És hogyha még az ítélő Isten arcát látod, akkor kérd, hogy Isten tartsa oda a másik arcát, hogy felismerhesd Jézus Krisztust, és Jézus Krisztusban a kegyelem arcát. Állj a kereszt mögé, és hidd el, fel fog neked ragyogni a kegyelem arca, a kegyelmes Isten. Amen. Imádkozzunk. Drága édesatyánk, hálásak vagyunk azért, hogy te ítélő Isten is vagy. Hogy ezzel szeretnéd az emberekkel tudatni és közölni, hogy téged komolyan kell venni. Hogy te nem fogod elkendőzni a dolgokat, nem lehet bótolni veled, úgy hízni, mismásolni, amit ebben a világban olyan sokan tesznek. Hogy te ítélő Isten vagy. Hogy megbünteted az atyák bűnét a fiakon, harmad és negyedik azokon, akik téged gyűlölnek. Akik nem vesznek komolyan. Akik nem igazítják az életüket te hozzád. És ezek az emberek az ítélő Isten arcát látják. De addurunk, hogy ebben a drága gyülekezetben minél többen odaállhassanak a kereszt mögé. Megláthassák a kegyelem arcát a te drága fiadban, Jézus Krisztusban. És adorunk, hogy minél többen döntve te melletted, megvalva a bűneiket, letéve, elhagyva, minél többen átmenjenek a halálból az életbe, hogy ne essenek ítélet alá. De ehhez rád, a te drága egyszülött fiadra van szükség, Jézus Krisztusra. Adorunk, hogy felragyogjon mindannyiunk.